Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumának 7. részéből olvassuk Isten igéjét, Lukács evangéliumának 7. részéből a 36. verstől az 50. versig. A 36. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Kérjé pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leült enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hoza egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában. Ez, ha próféta lenne, tudná, ki és miféle asszony az, aki őt érinti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondanéki, Simon, van valami mondani valóm neked? És az mondta, Mester, mondjad, egy hitelezőnek két adósa vala, az egyik adósa vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. A kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondanéki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejövék a te házadba, azért lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözi lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged. Eredj el békességgel. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk téged, mint meghalt, de feltámadott Urunkat. Köszönjük néked, hogy a kereszten életedet adtad, hogy el ne vesszünk, hanem bűnbocsánatot nyerjünk, és örök életünk legyen, ha hiszünk benned. Köszönjük te néked, hogy harmadnapra föltámadtál a halálból, és ezen a vasárnapon is erre emlékezhetünk. És tudhatjuk, hogy hallod az imádságunkat, mint élő Urunk. Köszönjük néked, hogy nem csak a mennyben vagy, hanem füleid a hozzád szólóknak a könyörgésén vannak, és hallasz minket most is. Sőt, látsz bennünket, nagyon jól látod a külsőnket is, de a belsőnket is. Szívünk titkait, rejtelmeit, gondolatainkat. Ismered nyomorúságainkat, küzdelmeinket, bűneinket, rossz hajlamainkat, gonosz kívánságainkat. Nyitott könyv vagyunk előtted. Köszönjük néked, hogy itt jársz közöttünk, mint élő Úr a te drága szent lelked által az ígében. Köszönjük néked, hogy szólni akarsz hozzánk ma is. Nem csak figyelsz minket, hanem megszólalsz a Biblián keresztül, és magyarázod nekünk a te dolgaidat, melyeknél nincs fontosabb a mi számunkra. Kérünk téged, hogy adj nekünk halló füleket, értő szívet, és a te szavaidban bízó lelket. Kérünk téged arra, hogy újíts meg bennünket a hitben, akik még nincsenek hitben, azokat te segítsd a hitben, akik megerőtlenedtek, azokat te erősítsd meg a hitben. Add, hogy rá tudjunk támaszkodni mindarra, amit te mondasz, hogy így te reád támaszkodjunk, te reád bízunk magunkat.
mint ahogy a történetbeli asszony is. Köszönjük néked, hogy jöhetünk hozzád dicsérettel, kéréssel, várakozással, vágyakozással. Kérünk, elégítsd meg lelkünk óhaját. Szólj hozzánk, és legyél itt velünk. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a 372. énekünk első versét. A 372. énekünk első verse így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek, szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapigéjét Lukács evangéliumának 7. részéből olvassuk. A 7. rész 44. versétől a fejezet végéig. Leülve figyelemmel hallgassátok az írott ígét. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejövék a te házadba, és az én lábaimnak vizet nem adtál. Ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűn meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik, meg kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsáttattak néked a te bűneid. Akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondogatni, ki ez, hogy a bűnöket megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Drága testvéreim, az elmúlt vasárnap az apostoli hitvallásnak arról a tételéről beszéltünk, hogy hiszem a bűnök bocsánatát. A bűnbocsánatról beszéltünk. És el kell, hogy mondjam, hogy mennyire megdöbbentő a számomra, hogy manapság nagyon sok ember nem érti, nem is hiszi, hogy a bűneinek az elrendezése nélkül a drága bűnbocsánat elfogadása, az erre vonatkozó isteni ígéret elhívése nélkül nem lehetnek Istennel megbékélt kapcsolatba. Három példát hadd hozzak erre a mai istentiszteleten. Lehet, hogy valamelyikben magunkra ismerünk. Három olyan embertípust, akik azt hiszik, hogy Istennel a bűnbocsánat elfogadása nélkül is jobban lehet lenni. Az első embertípus az egyháztalan vallásos ember. Majd lesz egy második is, az egyházias, vallásos ember, és a harmadik a misztikus ember. Nézzük először az egyháztalan, vallásos embert. Ismerünk minnyáján olyas valakiket, akik egyetlen felekezetnek, egyháznak a tájára sem mennek. Ha elkezdünk velük beszélgetni, akkor elmondják, hogy ők ennek ellenére nem ateisták, dehogy is, ők nem ateisták, hanem ők valamely egyházba azért nem mennek, mert hogy ők mindig is hittek Istenbe. Valaki azt mondta nekem, hát én hittem mindig is Istenbe, tiszteletes úr. Én, ha valamit csináltam,
mindig felsóhajtottam, Istenem, légy segítségül. Hogyha reggel fölkeltem, ezzel a sóhajjal keltem, ha este lefeküdtem, mindig is Istenhez fohászkodtam, hogy őrizzem meg az éjszakában. Ha bajba voltam, akkor mindig úgy szóltam, hogy jaj, Istenem, segíts rajtam, segíts meg engem. Azt már nem mondta, hogy amikor valami jó sikerült, akkor azt is mondta, hogy légy áldott Uram, az már elmaradt. De hát, tiszteltes úr, ugye megért engem, én jóba vagyok az Istennel, akkor is, ha nem járok templomba. És aztán jön általában egy második érv, miszerint így is vagyok olyan jó ember, mint azok, akik templomba járnak, sőt, ez még egy nagy érv szokott lenni, ugye XY az jár templomba, mindig ott ül a templomba, de hát az ilyen ember meg olyan ember. Én, aki nem járok templomba, én jobb ember vagyok ő nála. Tulajdonképpen nekem ahhoz, hogy jó ember legyek, nem kell templomba mennem, gyülekezetbe járnom. Istennel jóba vagyok, jobb ember vagyok, mint azok, akik templomba járnak, hát minek járjak akkor templomba? Minek menjek én az Isten közelébe még jobban? Én jóba vagyok az Istennel. Amikor beszélgetek ezzel az emberrel, vagy ilyen hasonló gondolkodású emberekkel, akkor az kiderül, hogy az Istennel való kapcsolatában a bűneinek a problémája még egyáltalán nem merült fel. Ez nem merül fel. Egyszerűen nem téma. Hát ő Istenhez, Isten létébe hisz, olykor-olykor felfohászkodik, jobb ember, mint mások. Bűn, az mi? Az hogy jön ebbe az egészbe bele? A bűn nem merül fel egyszerűen. Ezek természetesen, mivel a bűn nem merül fel, ezért a bűn megoldása, isteni megoldása, a kegyelem, amiért Jézus fizetett a kereszten, ez se különösebben érdekli az illetőt. Nem is érti, nem is akarja, hogy értse. A kegyelem jelentéktelen és jelentéstelen a számára. Nem érzi, hogy ő arra rászorulna. Értitek, hogy egy ember, aki Istennel azt hiszi, hogy jóba van, azon az alapon, hogy ő hiszi, hogy Isten van, és hogy magát jobb embernek minősíti, mint azok, akik esetleg templomba járnak. Ráadásul, testvéreim, az ilyen ember még azzal is erősíti magát, hogy ő naponta tapasztalja azt, hogy az Isten mellette áll. Még ezt is el szokták olykor-olykor mondani, hogy amikor én ehhez az Istenhez fohászkodtam, akkor ez az Isten engem mindig meghallgatott, tiszteletes úr. Abban néhány esetben, teszem hozzá zárójelbe, lehet, hogy ez megtörtént. Nem is szoktam ezt kétségbe vonni. Tehát engem az Isten áld, nem úgy, mint a szomszédot, akinek a múltkor is mi történt. És akkor elkezdi sorolni, mi történt a családjába, a szomszédnak, mennyi baj érte, mennyi csapás érte. Engem meg semmi nem érte, hát Isten velem jóba van. Engem jó szemmel néz az Isten. Hát én hiszem a létét, jobb ember vagyok, mint a másik ember, engem az Isten áld. Nincs nekünk semmi problémánk az Istennel. Nem úgy, mint a szomszédnak, akit Isten mindig büntet. Nyilván azért, mert nincs jóba az Istennel. De ismétlem, az illető testvérek nem tulajdonít semmi szerepet Jézus Krisztus személyének, Jézus áldozatának, nem beszél a bűn kérdéséről, a bűnei nem különösebben nyugtalanítják őt, nem fél Isten haragjától a bűnei miatt, nem keresi a kegyelmet, nem is érti, nem foglalkozik vele. Ő úgy megelégszik ezzel az állapotával, amiben úgy benne van. És amikor kezdek neki beszélni erről az általa elfelejtett ügyről, akkor azzal válaszol, hogy ő úgy érzi, hogy ő neki, amiket én mondok, az jelentéktelen. Mert az ő neki az érzései azt súgják, hogy ő neki az Istennel nincs baja, meg Istennek sincs vele. Ő úgy érzi, hogy rendben van.
Hát ilyenkor nem is nagyon tudok ott mit tenni, meg ha ilyen emberrel beszélgetetek, akkor az ember csak úgy áll, de azért tudunk mit tenni, mit mondani, van mit mondanunk. Mert ilyenkor azért mindig azt szoktam nekik mondani, amit most itt nektek is mondok, hogy még véletlenül se az érzéseitekre hagyatkozzatok azzal kapcsolatban, hogy az Istennel jóba vagytok-e, vagy ő jóba van-e veletek. Hanem mindig az ígére hagyatkozzatok, mert az az Istennek a szava. Nem az érzéseink az Isten szava, hanem a Biblia az Isten szava. És az Isten az ő szavába elmondja nekünk, hogy ember, van egy törvényen. Adtam eléd egy törvényt. A 10 parancsolatban van legegyszerűbben, legvilágosabban kifejtve. Hogyha te azt megszeged, akkor bűnt követsz el. Ellenem. Az én törvényemet szegted meg, ellenem vétkeztél. És én ezért, ezt is elmondja Isten, haragszom rád. Nagyon haragszom rád, ezért ítélet van rajtad. Te a pokolba fogsz kerülni, ha így maradsz. Isten ezeket a Bibliába elmondja, persze azt is elmondja, hogy én gondoskodtam a számodra egy valakiről, akiért megbocsátottam neked. És ez a valaki az én fiam, a Krisztus. Akinek a véréért, a kereszt áldozatáért, ahogy a fogadó igébe is hallottátok. Az ő véréért, az ő áldozatáért megbocsátok neked minden ellenem elkövetett bűnödet. Ez az örömhír a számodra, de azt kérem tőled, hogy hidd el ezt. Hidd el. Az, amit mondok neked, adj a szavamra, hogy én Krisztusért megbocsátottam neked, és így térj én hozzám. Hogy velem tényleg megbékült kapcsolatban éljed utána az életedet. Hogyha testvérek, ezeket mondom az embernek, akkor általában úgy elhallgatnak, néznek. Mindenesetre most nektek is mondom, hogy az Istennel még véletlenül se legyen, aki úgy képzeli a kapcsolatát, meg arra alapozza a jó kapcsolatát, hogy hát én hittem mindig is az Istenbe. Ha nem is jártam templomba, itt ugye nincsenek ilyenek, mert mindjárt itt vagyok most is a templomba. De ha valakivel beszélgettek ilyen emberrel, akkor mondjátok neki, hogy ne az érzéseidre hagyatkozzál, hanem menjél a Bibliához, mert a Bibliában Isten beszél hozzád, és ő elmondja neked, hogy ő vele hogyan lehet jóba lenni. És fogadd el azt, amit ő mond, és akkor tényleg jóba lesz veled, és te is jóba leszel vele. De ne az érzéseire, hanem az ígére hagyatkozzál hitáltal. Általában egyébként az ilyen embereknek magyarázhatjuk azt is, hogy hát az, hogy Isten létét hiszi valaki, az még nem valami nagy érdem. Tehát az, hogy én elhiszem, hogy van levegő, az nem az természetes. Tehát azt mondja a Biblia, hogy még a sátán is, meg a démonok is hiszik, hogy van Isten. Ez nem valami nagy üdvözítő teljesítmény az ember részéről. Még jó, hogy nem tagadja azt, aki mindenhonnan bizonyságot tesz ő neki. Aztán abba is belemehetünk az ilyen emberrel, testvérek, hogy mi ez, hogy ő jó ember. Hát olyan nincs, hogy Isten, Jézus azt mondja a Bibliában, egy valaki jó ember, az Isten egy valaki jó. Az Isten a jó, egyedül. Nincs jó ember. Hát magyarázhatunk ilyeneket is, testvérek, de a lényeg, hogy inkább azt magyarázzuk neki, hogy te úgy gondolod, hogy az Isten és közted nincsen probléma. Miközben te nem veszel tudomást a bűnről, nem veszel tudomást arról, hogy a bűneidet Isten a fiára ruházta, és őt megbüntette azokért, a keresztről, az Krisztus áldozatára nem akarsz tudni semmit, és nem hiszed ezt az egész dolgot, hogy azért bocsát meg neked Isten. Nem is beszéltél soha Istennel a bűneidről, mert lehet, hogy azt hiszed, hogy nincsenek is bűneid. Hát légy szíves, beszélj az Istennel, mert hiába súgják az érzéseit, hogy te jóba vagy az Istennel, nagyon nem vagy vele jóba, és ő sincs veled jóba. Ő sincs veled jóba. Addig, amíg nem hiszel az evangéliumban, nem leszel vele jóba soha. Hiába súgják az érzelmeit, hogy rendben vagy. Hát körülbelül ez az első ember, amiről így, ember típus, amiről így tudtam egy kicsit nektek beszélni. A második ember típusra térnék át, aki ugyanazt hiszi, mint az előző. Ez az egyházias vallásos ember. Na, ez már érinthet bennünket is sajnos, de hát nem baj, szembe kell ezzel is nézni. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy én az Istennel jóba vagyok, illetve hát Isten is jóba van velem. És ezt mire alapozza ez az embertípus? Arra, testvérek, általában, amit ő mondjuk átélt, vagy arra, amit cselekedett, vagy arra, amit nem cselekedett, majd mindjárt belemegyek ezekbe a dolgokba, úgy véli, hogy azért, aki én voltam, ahonnan én jövök, amit én átéltem, amit én nem cselekedtem, vagy amit megcselekedtem, hát ezért az Isten már megbocsátott nekem, nem kell nyugtalankodnom, jóba van velem az Isten, és én is jóba vagyok az Istennel. Hát különben nem is mennék a templomba. Hát azért megyek, mert jóba vagyok az Istennel, akivel ottan találkozom. Egyrészt, testvérek, egy kicsit részletezve ezt a dolgot, amit én átéltem. Hát én például azt éltem át, hogy a szüleim hívő emberek. És ebben a szellemben úgymond neveltek engem. Ugye? Gyerekkoromtól hallottam a Bibliát, magyarázták nekem, hogy hogy kell imádkozni, vittek a gyerekisten tiszteletre, gyerektáborokba. Sok mindent átéltem, ilyen kegyes dolgokat éltem át, hála legyen az Istennek egyébként. Van, aki ugyanezt, vagy hasonlókat el tud magáról mondani. Azért szüleim így neveltek, ide vittek, oda küldtek, ezt élték elém. Nagyszerű, örüljünk ennek. Akkor ehhez járul, testvérek, az egyházias templomos embernél az, hogy amit én nem tettem. Ugye ott állok az Isten előtt, mint a farizeus, a Jézus példázatában, és sorolom magamnak is, meg Istennek, amit én nem tettem meg. Én nem tettem meg azt, amit XY-ék megtesznek, hogy hazudnak, lopnak, házasságot törnek, ezt csinálják. Én nem voltam ilyen erkölcstelen életű ember. Nem káromkodtam az Isten nevével. Amit én nem tettem meg, az a sok bűn, azt én nem tettem meg. A harmadik, amit megtettem. Ellenben én egy, megint a farizeus, amit én megtettem. Hát az a sok jó, amit én megtettem. Ugye hát az, hogy már eleve ott vagyok a templomba. Veszem a fáradtságot, elmegyek, elutazom. Ott vagyok adakozni. Konfirmáltam. Meg vagyok keresztelve, nem be. Hát azt még nem én tettem, a szüleim tették, de a felnőttként akkor lehet felnőttként. Én megkeresztelkedtem. Engem ezek a dolgok valamennyire érdekelnek. Otthon is előveszem a Bibliámat, olvasgatom, próbálok még másnak is esetleg beszélni ezekről a dolgokról. Én részt veszek mindenféle szolgálatokba esetleg a gyülekezetbe, a segélyakciókban, anyagilag támogatom az egyházat az 1%-kal, meg még azon túl is, nevelgetem a gyerekeimet is tisztességbe erre az útra. Értitek, hogy valahogy az ember arra alapozza az Isten és az ő jó kapcsolatát, amit ő maga átélt, vagy cselekedett, vagy éppen nem cselekedett. Te mire alapozod azt, hogy az Isten jóba van veled? És te jóba vagy vele? Minek alapján várod azt, vagy várjuk azt, hogy kegyes legyen hozzánk az Isten, megveregesse a vállunkat, és örüljön, hogy beengedhet az ő országába. Ilyen kiváló embert, mint amilyen én vagyok, ugye? Mire alapozom? Na, testvérek, vajon, ha elgondolkozunk ezen a dolgon, testvérek, akkor vajon hol van ebbe az egész viszonyba? Hol van Jézusnak és a keresztjének bármilyen szerepe? Értitek? Itt van a probléma gyökere. Az ember, az ilyen egyházias, vallásos ember úgy véli, hogy azért, amit én átéltem, amit tettem, meg nem tettem, ezért az Isten jóba van velem, és én is vele. De kérdezem, jó ember, hol van Krisztus ebbe az egész képletbe? Hol van Krisztusnak a helye? Hol van a helye a keresztjének, az engesztelő áldozatnak? Hol van a helye annak, hogy te bűnbocsánatot kértél tőle? Hogy bűnbánatra jutva ott esedeztél előtte, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek, a melledet verve. Volt ilyen? Vagy ezeknek nem is tulajdonít az te se jelentőséget. Ugyanúgy, hogy a templomban nem járó ember se tulajdonít. Se a bűnnek, se a megváltásnak, se a keresztnek, se Jézusnak, se a bűnbocsánatnak. Semmiféle jelentőséget abba, hogy ő jóba van az Istennel. Te is ugyanazt csinálod? Vallásos teljesítményeidre, érdemeidre tekintettel gondolod, hogy jóba van veled az Isten, nem Jézusra tekintettel? Megint testvérek, az érzelmeink ebbe a dologba is becsaphatnak bennünket. Egy csomó ember úgy érzi, van egy olyan hangulat, egy olyan sejtése valahol a lelkében, hogy ő jóba van az Istennel. Úgy, hogy megkerülte a Golgotát. Értitek, hogy kikerülte a keresztet, olyan laza mozdulattal így elment mellette. Hát nem lehet, testvérek. Mi, meg kell értsük, mi, akik templomba vagyunk, ezért vagyok itt, ezért rám is érvényes, amit Pál mondott, nem akarok tudni másról, mint Krisztusról, mint megfeszítetről, mert a keresztet, a Jézus Krisztus halálát nem kerülhetjük ki az Istennel való kapcsolat tekintetébe. Vagy oda megyünk lelki értelembe, vagy jelképes értelembe a kereszthez, és azt mondjuk, hogy Jézus, köszönöm neked, amit értem tettél, mert megértettem, hogy az én nyomorult bűneim ott vannak benned. A keresztfán, ott, amikor téged odaszögeztek. Ott vannak benned az én bűneim. És te pont ezzel szereztél nekem bűnbocsánatot, Istentől kegyelmet, és egyedül ezért fogad el engem az Isten. Hát ezt mondja az egész Szentírás, ezt mondja az egész Biblia. Egyedül azért, amit Krisztus tett értünk, ezért fogad el. Nem azért, amit átéltem. Akármilyen jó élmények is azok, amiket átéltem. Lehet, hogy jó ember voltam, erkölcsös ember igyekeztem lenni, sok minden nem tettem meg, amit mások megtesznek, minden szemrebbenés nélkül. De nem ezért fogad el engem az Isten, hanem mindig csak egyedül Krisztusért, az ő véréért, ezért bocsát meg, ezért fogad vissza így magához megbocsátom, mint a tékozló fiút az apja. Egyedül azért. Nincs mit mondanunk, testvérek, koldusként kell odaállnunk az Úr elé imádságba. És mondanunk kell neki, hogy Uram, könyörülj rajtam. Dávid az 51. Zsoltárba. Számos újszövetségi ember. Meg kell ezt tusakodni az embernek, hogy letegyen arról, hogy Istennek olyasmivel akarjon fizetni, amivel nem lehet fizetni az Istennek. Azért, hogy jóba legyen velünk. Hoztam magammal egy ilyen régi pénzt. Ez 100 millió millpengő. Nem fénymásolat, ez egy igazi. Nagyapám, illetve nagymamám pincéjébe találtam, ott kutatván még, amikor kisgyerek voltam. Aztán találtam egy ilyen nagy zacskót, ami tele volt ilyen régi pénzekkel. Hát gyorsan eltettem, persze megengedte ő nekem azt, hála Istennek. Úgyhogy úgy néha előveszem, mert olyan szép pénz. Tehát 100 millió millpengő, hát ez óriási nagy összeg, ugye? Akik átélték ezt a kort, azok tudják, hogy mekkora nagy összeg ez, hogy még egy tojásra nagyon lehetett rajta venni. Annak idején se nagyon. De most, ha én bemennék ezzel itt a CBA-ba, hogy vásárolni akarok, akkor úgy, hát kinevetnének, aztán meg elküldenének valahova. Tehát ez ma nem fizetőeszköz. Akkor sem volt az, amikor forgalomban volt, de ma meg pláne nem az, ugye? Ez nem fizetőeszköz a CBA-ban, meg a nem tudom hol, az Árkádban. Szép pénz egyébként, meg van sok, ugye ez a 100 millió millpengő, de hát semmi értéke nincs. Muzeális darab. Hát most így vagyunk testvérek a jó cselekedeteinkkel is. Meg azzal, amit átéltünk, meg nem tettünk, odaállunk Isten elé, ami 100 millió millpengőnkkel, hogy ezért legyél jóba velem, amit én átéltem, tudod? Amit nem tettem meg amit megtettem, hát ezért. Isten azt mondja nekem, hogy ez nem fizetőeszköz nálam, te. Nem ez a fizetőeszköz. Egy fizetőeszköz van, a fiam vére. Az az egy, amit elismerek. Nálam csak ezzel a valutával lehet fizetni. És én ezért vagyok hajlandó neked megbocsátani, és ezért fogadlak el téged, és ezért lehetsz velem, és élhetsz velem, és ezért lehetsz hálás nekem, és ezért szerethetsz engem, mert én így szeretetből bocsátok meg neked, nem azért, amit itten produkálsz nekem. A fiam véréért szeretetből, azért, amit ő tett érted, nem azért, amit te teszel magadért. Addig, testvérek, amíg ezt valaki be nem látja, addig nincs rendben az Istennel, meg kell mondjam. Nincs rendben az Úrral. Nincs rendben. Az a baj, hogy nagyon sokszor az emberekben lelkészek is, saját lelkésztársaim is, sőt, még lehet, hogy én magam is, Isten tudja, hogy hogy vétkeztem ebbe a dologba, bocsásson meg nekem ezért. De hogy sokszor lelkészek is, azt hitetjük el az emberekkel, hogy attól, hogy ti itt vagytok a templomba, ettől ma az Istennel rendben vagytok. Pedig ez nem igaz. Ettől nem vagytok rendben. Attól lesztek rendben, ha hiszitek azt, hogy ő megbocsátott nektek. És elfogadjátok ezt a bocsánatot az ő ígéretében bízva, Krisztus evangéliumában bízva, kereszt evangéliumában bízva. Akkor jóba vagytok az Istennel, onnantól új lapot kezdhettetek az Úrral. Sok protestáns lelkésztestvérek mindig veregeti az emberek vállát, akik ott vannak előtte, ezt is várják persze a lelkésztől, addig vannak jóba vele, amíg ilyeneket tesz, hogy veregeti az emberek vállát, meg simogatja a fejüket. Jó vagytok ti így, hogy vagytok, nem kell, hát az Isten jóba van veletek, hát már itt vagytok, nem? És ez jó, hogy itt vagytok, de nem elég az Istennek. Jó, hogy erkölcsös ember, de nem elég az Istennek. Jó, hogy nem tesztek bizonyos dolgokat, de nem elég az Istennek. Mindig gondoljatok erre a 100 milliós millpengőre. Nem elég. Neki csak egy elég. Krisztus. A többit elfelejthetitek. Most testvéreim, sajnos van még egy felekezet, ugye a római katolikus felekezet, amelyik ugyancsak ebbe a tévhitbe ringatja bele az ember, nem csak a protestáns lelkészek, a katolikus papok is. Ugye ők azt tanítják az embereknek, hogy Krisztus által, vagy Krisztussal, vagy Istennel kapcsolatba lehetsz azzal, hogy eljössz a templomba, és magadhoz veszed a szentostját. Ha eljössz a templomba, az egyházba eljössz, akkor te a Krisztusba jöttél el, mert az egyház tulajdonképpen Krisztus maga. A Krisztus itt van a földön, a római egyházban. Ha te oda mész, akkor benn vagy a Krisztusban. Az ostya maga Jézus. Beveszed a szádba, te jóba vagy a Krisztussal, te bevetted Krisztust a szádba, ott van az életedben, az Istennel semmi gondod nincs. Menj haza. Ha mégis esetleg valami bűnöd lenne, elmész a gyóntatófülkébe, elmondod a papocskának, az feloldoz téged, rád ró egy kis vezeklést, elmondasz nem tudom hány mi atyánkot, meg üdvözlégyet, meg meggyújtasz pár gyertyát, meg mit tudom én, mit csinálsz, és akkor tényleg le van tudva az egész ügy. Az egész testvérek egy félrevezetés, egy hazugság. Mert Istennel nem lehet így megbékülni. Nincs jóba az Istennel, aki elmegy a katolikus templomba, beveszi az ostját, azt majd legyónom, felkiáltással éli a maga életét. Csak úgy lehet, testvérek, egyedül úgy, mondták a reformátor eleink, meg mondjuk mi is, ahogy a Biblia mondja. Isten Krisztusért megbocsát nekünk. Hidd el ezt. Megbocsátott? És elhíve, vald meg a bűneidet az Úrnak, mondd el nyugodtan a gonosz kívánságaidat, indulataidat, hajlamaidat, amiket véghez vittél, vagy majdnem véghez vittél, vagy nem vittél véghez, pedig véghez kellett volna vinni. Mondd el Istennek, ami miatt furdal a lelkiismeret, ami miatt gyötör a lelkiismeret olykor-olykor. Mondd el az Úrnak, tedd le elébe így, és kérjed, hogy bocsássa meg. És köszönd meg, hogy már megbocsátotta. És nem azért, mert te ezt meg azt, hanem azért, mert Krisztus azt meg azt tette a keresztfáján. Akkor onnantól kezdve rendbe vagy az Úrral. Különben, amíg ez nem történik meg, meg kell mondanom, hogy nem vagy rendbe. Oda kell alászkodnunk, testvérek, az Úr elé. Ugye, értitek, hogy valahol itt van ennek az egésznek a nehézsége, mert az ember annyira büszke, annyira büszkék vagyunk, annyira nagyra tartjuk magunkat, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk magunkat összetörni, megalázni az Úr színe előtt, és azt mondani, hogy igaz vagy, Uram, amit te mondasz, az úgy van, és igaz vagy az ítéletedben, egy bűnös ember, egy kárhozatra méltó vagyok. Nem tudok semmit tenni azért, hogy megbocsáss engem, csak millpengőseim vannak, egy köteg. De semmit nem ér. A Krisztusért kérlek, könyörülj rajtam. És akkor hallom, amit Jézus mond a Bibliába, a gutaütöttnek, fia, megbocsátattak a bűneid, vagy hallom, amit mond ennek a szegény bűnös asszonynak, megbocsátattak a te bűneid. A hited megtartott téged. Elég az, hogy hiszel ebbe. Menj el most már, és kezdj egy új, ne vétkezzél többé. A harmadik embertípusra kell áttérnem, testvérek, hogyha még van egy kis időnk, talán még ennyi van, a misztikus vallásos emberre. Na hát ezen meg mit értek, ugye, kérdezhetitek? Hát ez a misztikus embertípus, testvérek, ez egyre szaporodik. Mielőtt még elmondanék erről bármit is, egyre szaporodik ez az embertípus, a misztikus embertípus. Ezeknek az embereknek a buksiába az a gondolat fogalmazódott meg, hogy az Úrral, Istennel kapcsolatba kerülhetnek bizonyos pszichotechnikáknak az alkalmazásával. Úgy is mondhatom, pszichotechnika mi ez, ugye? Bizonyos kontemplációs, elmélyedünk, meditációs módszerek alkalmazásával kapcsolatba léphetünk, közvetlen kapcsolatba léphetünk az Istennel, az Úrral. Mint egy, ha meditálunk, áttörhetjük azt a réteget, azt a vékony falat, mondják ők, így nevezik, hogy az a réteg, az a vékony fal, ami minket az istenségtől, vagy Istentől elválaszt. Kell hozzá meditálni, ez nagyon fontos, meditálni kell, kontemplálni kell, elmélyedni kell. Ezeket a lelki gyakorlatokat, pszichotechnikáknak neveztem őket, kell alkalmazni, hogy ezt a vékony falat, ami minket Istentől elválaszt, ezt ugye áttörjük, és bejussunk a jelenlétébe, és mintegy lássuk őt, halljuk őt, a szó szoros értelmében, lelki szemeinkkel lássuk a fényt, halljuk a hangot, átéljük az ő boldoggá tevő, eufórikus hangulatba hozó jelenlétét, és beszélgessünk vele, és fölfegyverezzen minket azokra a bajokra, nehézségekre, amikkel az életbe találkozunk, és ezt nem csak egyszer, hanem ezt újra és újra lehet gyakorolni, ahogy szükségét érezzük ennek a dolognak. Ebben a gondolkodásban, testvérek, ami egyre több embert így elfog, elkap, ebben a gondolkodásban megint csak még az egyháznak sincs szerepe, a gyülekezetnek sincs szerepe, de ez még a hagyján. Nincs szerepe a Bibliának, csak legfeljebb, mindjárt megmondom, hogy hogyan, egy példával illusztrálom. Nincs szerepe a Bibliába vetett hitnek, nincs szerepe a keresztnek, nincs szerepe Jézus engesztelő áldozatának, nincs szerepe a bűnnek, a bűnbocsánatnak. Megint ezek az emberek meg akarják kerülni a Golgotát, meg akarják kerülni Krisztus áldozatát, és úgy akarnak Istennel kapcsolatot létesíteni, hogy mindezekkel ők nem törődnek. Ellenben azt állítják, hogy ők az említett technikák alkalmazásával az Istennel, Jézussal kapcsolatba kerültek, közvetlen kapcsolatba kerültek. Minek akkor még itt a bűnről beszélni? Minek van szükség itt még a keresztről beszélni? Minek van egyáltalán tantételekről szó? Minek vitatkoznak itt felekezetek, hogy akkor melyik mit hisz, mit nem hisz? Amikor felekezetektől teljesen függetlenül, sőt, vallástól függetlenül, mindenki átélheti az Istennel való egységet, találkozást. Világvallásai egyesüljetek, misztikus alapon. Hiszen elindul a hindu, ő is meditál. Elindul a buddhista, ő is meditál. Elindul a keresztjén, ő is meditál. Mindenki meditál, és a meditációban mindenki ugyanazt éli át. Eljut az istenséghez, a lét alapjához. Átéli annak boldogító jelenlétét. Erőt merít belőle, hallja a szavát, látja a fényét. Rendkívüli dolgokat tapasztal meg. Rendkívüli élményei vannak az ilyen embereknek. Hát nem minden út ugyanoda vezet? Hát a misztika minden útja ugyanoda vezet. Akkor itt a földön hagyjuk már ezeket, hogy melyik vallásnak van igaza, melyik felekezetnek van igaza, minek, kinek, van, kinek nincs igaza. Hagyjuk már ezt. Ebben a meditáció vagy kontempláció által kialakuló transzban, egyféle extatikus állapotban én találkoztam az Istennel.
és ő is, hát mi egyek vagyunk, nem? Egy vékony réteg, amit áttörhetünk ilyen technikával, és eljutunk az Istenhez. Ennek a vékony rétegnek, ha a miben létét firtatjuk, testvérek, nehogy azt gondoljátok, hogy ezt a vékony réteget ők úgy nevezik, hogy a bűn. Nem, ez nem a bűn. A Biblia szerint nem egy vékony réteg, hanem egy nagyon vastag réteg választ el minket Istentől. A bűn. A bűn. Amit egyedül Isten azért bocsát meg nekünk, mert Krisztus meghalt a kereszten, és ezért fogad el minket. De ők ezt a vékony réteget, ezt nem így nevezik, vagy áteresztő réteget, ők nem bűnnek nevezik, hanem egyszerűen a valóság különböző rétegei között van a láthatatlan isteni valóság, meg van a látható emberi valóság, és a kettőt ez a réteg választja el egymástól. Nem a bűn, hanem ez a réteg. Amin áttörhet az ember, meg Isten is áttör rajta, és akkor valahogy átöleli Isten a lelkünket. Beburkol minket magába az Isten. Különben is bennünk van már, csak hát el kell jutni hozzá, ugye, ilyen technikákkal. Na most testvérek, a pogányvilágba, hogy így mondjam, az Isten, a Bibliáról, vagy nem tudni akaró világba, ezzel lépten nyomon találkozhatunk most már. De sajnos bejött a kereszténységbe is. Már régen bejött a kereszt. Már az új szövetségbe találkozunk azzal, ezt úgy nevezik, hogy a misztika, a misztikának, ezzel az Istennel való misztikus találkozásnak a gondolatával a Kolossé levélbe. Pál apostol szól is ellene, hogy ez így nem lehet így. Nehogy valaki titeket zsákmányul ejtsen, aki ilyen dolgokat mond nektek. De testvérek, ez a misztikának a tanítása jött aztán a katolicizmusba. A 10. század körül kialakult egy olyan miszticizmus a katolikus felekezetbe, ami hát párját ritkítja. Ugye csomó katolikus szent van a katolikus misztikusok közül, akik azt állították, hogy ők ilyen-olyan technikák alkalmazásával az Istennel találkoztak. Van, aki annyira egyé válik az Istennel ebben a misztikus találkozásban, úgy mond, hogy megjelennek rajta Krisztus sebei. Annyira egy Krisztussal, hogy rajta lesznek a stigmák. Nem is kell ehhez visszamennünk a 10. századba, vagy a 11. századba, elég, ha körülnézünk, volt egy Pió atya nevű jó lélek, aki ugyancsak meditált rendesen, meg kontemplált, és akkor ő találkozott az Úr Jézussal. És annyira egyé vált vele, és az ő egész valóját annyira betakarta Krisztus, hogy rajta lettek a Krisztusnak a sebei. Estére úgy mindig eltűntek róla, reggelre mindig kiújultak neki, amikor meditált. Hát és akkor ez nagy, nagy tisztesség. Az egyik legsötétebb alak volt ebbe a tekintetben Loyola Ignác. Loyola Ignác, Szent Ignácnak emlegetik manapság, ugye? A jezsuita rendnek az alapítója. Calvin egy iskolába járt vele Párizsba annak idején. Csak Calvinból reformátor lett, ő belőlem meg jezsuita főnök, ugye? Jezsuita. Ő meditáló ember volt. Hogy meditált? Leírja ezt, van neki egy könyve a lelki gyakorlatokról, a Szent Ignáci lelki gyakorlatokról, a jezsuita lelki gyakorlatról szóló könyvbe, elé adja ezt az embereknek, a követőinek, hogy hogy kell meditálni, hogy kell kontemplálni. A lényege, hogy el kell képzelnünk magunk előtt Jézust. Vizualizálnunk kell Jézust. Meg kell jeleníteni magunk előtt Jézust, a képzelet erejével, és egyszer csak nem csak a képzelet erejével jelenítjük meg, hanem egyszer csak ott van előttünk Jézus. És találkozunk vele, és beszélünk vele, és hallunk tőle információkat, új információkat, nem a Biblia új információkat, új üzeneteket, amiket továbbadhatunk. És ezt a lelki gyakorlatot, testvérek, ezt csinálja a jezsuita felekezet, és most már nem csak a jezsuiták csinálják, hogy bonyolítsam a képletet, testvérek, hanem elkezdték protestánsok is átvenni ezt a dolgot. Hát ha valamin csodálkozni lehet, van egy Tony Campolo nevű olasz származású ember Amerikában, ez egy professzor, csak egy példát mondok, aki azt mondja, hogy ő megpróbálta neki, az édesanyja Olaszországból ment ki annak idején, meg a szülei Olaszországból vándoroltak ki az USA-ba annak idején, és megpróbált, és ott elmentek egy protestáns gyülekezetbe, és hallották az evangéliumot a szülei. És mind a két szülője megtértek, bűnbánatra jutottak, elfogadták Krisztust a megváltójuknak, és Krisztus követőivé lettek, és a gyereküket, a kis Tonit,
Ugye vitték mindig a templomba, és az anyukája mindig imádkozott érte, hogy az Úr adjon neki valami megvilágosodást. És a Tony Campolo leírja most már felnőtt egyetemi professzorként, hogy ez neki nem használt. Neki az használt, amikor Szent Ignácnak a lelki gyakorlatait kezdte el gyakorolni. És akkor a lelki gyakorlatok gyakorlása közben egyszer csak sikerült neki vizualizálni Jézust, és elkezdett Jézussal egy ilyen személyes kapcsolatot ápolni. Nincs szó keresztről, nincs szó bűnbocsánatról, mindez megint szépen el van kerülve, ki van kerülve, én így is kapcsolatban lehetek Jézussal, és hívja, megírja a könyvét erről, és hívja erre azokat az embereket, akik magukat Amerikában evangéliumiaknak, evangélikáloknak nevezik, protestánsok. Akik hallották világéletükbe, hogy Krisztusért bocsát meg nekünk az Isten, most már nem azt hallják, hanem ezt hallják, hogy nem is kell ez az egész ügy. Mert így is el lehet jutni az Úr Jézushoz, csak vizualizálnod kell, és megjelenik előtted. Aki Magyarországon ismertebb ebbe az ügybe, testvérek, az Anselm Grün, így hívják, ez egy Benedek rendi szerzetes. Ontja a könyveit, testvérek. Benedek rendi bencés szerzetes, őnek, a bencéseknek is, a Benedeknek is volt egy ilyen lelki gyakorlat, amit ráhagyott a követőire. Abba is pontosan ugyanerről van szó. Hogy kell magunkat Jézus jelenlétébe imádkozni, de ez nem imádság, ez meditáció. És az Anselm Grün, aki egyébként a Bibliának a legalapvetőbb tanításai tagadó, megdöbbentő, tagadó bencés szerzetes, ugyanerre a misztikus útra hívja az embereket, a Magyarországon is magyarul is lehet olvasni a könyveit, Anselm Grün a nagy misztikus, a modern ember nagy tanítója, aki elsegíti az embereket a Krisztushoz, meg Istennel való közvetlen találkozásra. A református lelkész kollégáim közül többről tudjuk, hogy jár bencésekhez ilyen lelki gyakorlatokon részt venni, oda viszi a fiataljait, hogy találkozzanak ők is Jézussal, ilyen úton, módon. Nem az evangéliumba vetett hit, nem Pál útja, nem akarok másról tudni, csak Krisztusról, mint nem. Meditáljatok, kontempláljatok. Azt mondja az egyik ilyen jólélek, én reggel azzal kezdem a napomat, hogy fölébredvén Jézus nevét mondogatom. És elmondja, Jézus nevét mondogatom. Nem egyszer, nem kétszer, fél órán keresztül. És így kizárok a fejemből minden egyéb gondolatot, és marad csak Jézus. És egyszer csak ott vagyok a jelenlétébe. Ha valakinek tetszik, mondja az illető, Jézus neve számomra egy mantra. A hinduizmusban van ez, meg talán a buddhizmusban, hogy vannak bizonyos szavak, amiket mondanak, és ez a monoton ismétlés vezet el ahhoz, hogy az ember egy ilyen elváltozott tudatállapotba kerül. Egy ilyen bizonyos fokú extázisba kerül. És akkor már senki nincs ott, mondja az illető, csak Jézus. Hát testvérek, kapcsolatban vagyok vele, egy nagy öröm tölti el a szívemet, egy eufórikus öröm. Erőt kapok, aztán visszajövök ebből az állapotból, és indulok a napi tevékenységeimre. Így lehet Jézussal kapcsolatba lépni. Ha így lehet, testvérek, akkor dobjuk ki a Bibliát, számoljuk föl a gyülekezetet is akár. Ne legyen itt igehirdetés, meg semmi, akkor jöjjünk itt össze. Nem feltétlenül kell Jézus nevét mondogatnunk. Lehet azt is, hogy itt leülünk, azt mindenki magába elkezdi mondogatni Jézus nevét 100-szor, 1000-szer. Lehet más technikát is alkalmazunk, meggyújtunk egy gyertyát például, mindenki abbanak a gyertyának a lángjába mered, megtaníthatlak titeket arra, hogy kell vizualizálni Jézust, nem kell itt akkor fél órát ülni, vagy órát ülni, aztán figyelni itt az igehirdetést, meg így is lehet, nem lehet. Befejezem, testvérek, ezt a dolgot, nagyon sötét dolgok ezek, amikről itt beszéltem legutoljára, de mindez a sátánnak tulajdonképpen a nagy félrevezetése. Ó, egyet majdnem elfelejtettem. A karizmatikus mozgalom. Még ez az utolsó téma, az hadd mondjam el, testvérek. Azt mondja az újság, hogy van az Orbán Viktornak egy fia, Gáspárnak nevezik, aki elment Afrikába, ahonnan a magyar titkos rendőrség hozta haza, és ott belekeveredett egy egyházba,
ahol ő megismerte az Istent. Kapcsolatba került az Istennel. Na most ez az egyház, amiből belekevezett, ez egy karizmatikus, afrikai karizmatikus egyház. A karizmatizmusban, testvérek, ugyanez a tévejgés van, hogy te a Biblia és a Bibliába vetett hit mellett, emellett kapcsolatba kerülhetsz a Szentlélekkel közvetlenül. Vagyis az Istennel. Közvetlenül. Megtapasztalhatod. Megtapasztalhatod egy ilyen eufórikus állapotba. Hazajött ez a gyerek, vagy hazahozták szegényt, eltévedt. Sajnálom, nagyon sajnálom egyébként, eltévedt. A barátaival összefogott, akik ugyanilyen gyülekezetekből jönnek, kisebb-nagyobb ilyen karizmatikus csoportocskákból, és akkor Pesten egy úgynevezett felház néven indítottak egy ilyen közösséget. És a felházba hívják a fiatalokat, és egy kazal egyetemista fiatal megy oda. Mert kínálják nekik, hogy itt az Istennel, nem úgy, mint egy templomba, itt máshogy találkoztok az Istennel. Itt közvetlenül megélitek a jelenlétét. Hogyan tudjuk elérni, hogy Isten itt van? Azt mondják úgy, hogy dicsőítjük. Van egy popzenekar, az ott játszik, sajátos technikával, meg minden. Dicsőítjük az Urat, és a dicsőítések között megjelenik a lélek, mert a dicséretek azok lehozzák közénk az Isten lelkét, és itt mi reánk esik a lélek, és átéljük, mint egy villámcsapást, ami végigfut rajtunk, egy erőhatást, ami átszalad rajtunk. Átéljük az Istent, aki meggyógyít minket és másokat is, aki nagy csodákat cselekszik közöttünk, amik bizonyítják, hogy tényleg itt van. Még igehirdetés sincs a nevezett helyen. Nincs szó a keresztről, nincs szó a bűnről. Elemezték többen már az ott elhangzó tanításokat. Semmi ilyesmiről nincs szó. Hogy lehet a lelket megtapasztalni? Hogy lehet magunk közé citálni, és itt átélni, hogy itt van, és megélni egy ilyen eufórikus hangulatba. Mindenki ugrabugrál, mindenki mosolyog, mindenki derűs, mindenki boldogan megy haza, mindenki nagy várakozásokkal jön oda, hogy élik át megint az Úr nagy csodáit, az Úr nagy jelenlétét. Testvérek, kereszt, bűn, bűnbocsán, sehol. Zárójel bezárva. Itt van ez a három embertípus, testvérek. A misztikus ember, itt van az egyházias vallásos ember, és az egyháziatlan vallásos ember. Mindbe közös, hogy a keresztet el akarják kerülni. Én most arra biztatlak titeket, hogy nehogy erre a tévútra rámenjetek. Ha rámentetek volna, hagyjátok ott. Hagyjátok ott, térjetek el attól. Fogadjátok el, amit Jézus mond, én vagyok az út, az igazság és az. Én vagyok az út, az atya. Én vagyok a kapu, aki által Istenhez eljuthattok. Én, aki meghaltam, értetek, mert a bűneiteket fölvettem, és azok büntetését. Kiérdemeltem nektek az Isten bocsánatát. Ha rám hivatkoztok, elfogad benneteket, már el is fogadott. De elfogad titeket, és akkor megbékélt, és ha hisztek nekem, akkor Istennel megbékélt kapcsolatban élhettek, és lesznek tapasztalataitok. Igazi, legitim Isten tapasztalatait. Át fogjátok élni, hogy vigasztalt titeket, hogy erősít, hogy hordoz benneteket, hogy vezérel benneteket. Nagy dolgokat fogtok átélni ő vele. Csak ne kerüljétek meg a keresztet. Nem akarok köztetek másról tudni, csak Krisztusról. Róla is, mint megfeszítettről. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy olyan világosan és egyszerűen beszélsz a Bibliából, hogy még egy gyerek is megértheti. Köszönjük, hogy elénk adtad, hogy milyen úton nem lehet veled kapcsolatba lennünk, és elénk adtad azt is, hogy milyen úton lehet. Köszönjük néked, hogy meghaltál értünk a kereszten. Köszönjük, hogy bűnné lettél, átokká lettél, az Isten haragja ott van rajtad, megtestesült szinte benned. Ó, Urunk, köszönjük, hogy te vagy a megváltónk. Te szabadítottál meg minket a bűntől és az isteni igazságos haragtól is. És olyan jó, hogy biztosítottad nekünk a kegyelmet, a megbocsátást az atyától, és az Atya Isten éretted minket, elfogad. Köszönjük, hogy ezt a jó hírt hirdetteted nékünk, ez az evangélium. Segíts, hogy ebben hinni tudjunk ebben, hiszen ez áll az írásban, ez a te szavad hozzánk, ez a te ígéreted. Segíts ezt megragadni és a szívünkbe zárni. Köszönjük, hogy így térünk az Atyához, és így kezdhetünk vele és veled is egy új életet.
Köszönjük néked, hogy erre az új életre hívsz minket. Segíts, hogy egyikünk se legyen, aki nem hisz az evangéliumba, és azt hiszi, hogy a kereszt megkerülésével, a bűnkérdés megkerülésével kapcsolatba lehet az atyával, vagy akár veled is. Könyörülj rajtunk, hogy belássuk, hogy minket a bűn és a kegyelem köt hozzád, és ezt figyelmen kívül hagyva nem lehetünk veled máshogy megbékélt viszonyba. Segíts, Urunk, hogy higgyünk, és veled békességben éljük az életünket, és békességbe is halljunk meg akkor, és várjuk azt a csodálatos életet, amikor majd valóban színről színre meglátunk téged, amikor ott leszünk a te országodba, Jézusunk, az új égen és az új földön, és te velünk leszel. Látni fogunk, hallani fogunk téged. Valóban te fogsz letörölni minden könnyet a szemünkről, valóban te fogsz megvígasztalni és fölemelni bennünket. Légy áldott, Urunk, mindezért. És hadd köszönjük meg, hogy imádkozhatunk azokért az emberekért, akik így megtévedtek, azokért az egyháztalan vallásosokért, az egyházias vallásosokért, a misztika labirintusába tévedt emberekért. Hadd imádkozunk azokért is, akikről itt név szerint is szó esett. Adj nekik kihozanodást, megtérést erről a rossz útról, hogy hozzád találjanak, és egy valódi, megbékélt viszonyba jussanak veled, atyánk. Köszönjük néked, hogy te hatalmas vagy visszatartani embereket ezektől az utaktól. Segíts abban nekünk is, hogy hadd éljük át ezt, hadd tapasztaljuk meg, és hadd legyünk olyanok, akik beszélünk az embereknek. Segíts, hogy bizonyságot tehessünk nekik arról, hogy hogyan lehetnek az Istennel megbékélt viszonyba. Könyörülj rajtunk, hogy hadd legyünk hű tanúid ebben a nagyon fontos, mindennél fontosabb kérdésben. Köszönjük néked, hogy most rád bízhatjuk gyülekezetünket. Kérünk téged a kórházakban lévő szenvedő testvéreinkért, családtagjaikért. Vigasztald, gyógyítsd, erősítsd, bátorítsd ezeket a testvéreinket. Esedezünk hozzád a gyászolókért, a te vigasztalásoddal vedd körül őket. Töltsd be békességgel a szívüket, elköltözött szerettük miatt. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, vezérelj bennünket az igazság útján. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. És mondd annak, megbocsáttattak néked a te bűneid, a te hited megtartott téged, eredj el, és többé ne vétkezzél. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, Szolga Tibortól búcsúztunk, április 6-án 13 órakor Alsóvárosi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk az özvegyének, itt maradott családtagjainak. Esküvőnk is volt az elmúlt héten, Blumenstein Gábor kötött házasságot Balog Boglárkával, tegnap 16 órakor volt az esküvőjük, Isten áldását kérjük az ő életükre. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Csütörtök pénteken, szombaton lesz előkészítő bűnbánati istentiszteletünk, este 6 órakor, tehát csütörtök, péntek, szombat este 6 óra. Vasárnap és hétfőn, pünkösd ünnepe lévén a szokott időben lesz istentiszteletünk úrvacsoraosztással. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az alkalmakra. Más egyéb gyülekezeti alkalmunk most nem lesz, tehát bibliaóra sem lesz. Az ifjúsági órák azok alternatív módon működnek, tehát ha lesz, akkor lesz, ha nem lesz, akkor nem lesz. Hivatalosan nincs, de mégis mindig szokott lenni nem hivatalosan.
ifjú Pauk János testvérem szeretne egy szót szólni, még a testvérekhez a nyári ifjúsági táborral kapcsolatban. Hallgassuk meg őt.
Azért kértem szót még néhány mondat erejéig, mert ahogy korábban is hirdettük, ezen a nyáron szeretnénk a középiskolások részére egy külön tábort indítani. Úgy gondoltuk ugyanis, hogy a gyerektáborból már egyértelműen kinőttek a nyári ifi tábornak a tematikája, illetve a korbeli különbségek miatt viszont nem biztos, hogy ezek a fiatalok még annyira komfortosan éreznék magukat. Ezért az érintett szülőknek már néhány héttel ezelőtt e-mailben igyekeztem kiküldeni a tudnivalókat, de lehet, hogy azért van még olyan, aki erről nem hallott. Ennek a tábornak az időpontja gyakorlatilag megegyezik a gyerektábornak az idejével, annyi változtatása, hogy ez csak szerdán kezdődne, ha jól emlékszem, ez június 29-e, és vasárnapig tart. Ugyanúgy, mint a gyerektábor, ez is Szokolyán lenne, de egy teljesen elkülönített más helyen. Ezért gyakorlatilag megoldott az, hogy nem egy fedél alatt vagyunk, nem egy táborban történik a gyerekeknek a táboroztatása. Próbáltuk ennek a tábornak a költségeit is amennyire lehet leszorítani. Emellett azért az a kérésem, hogy aki szeretne jönni és anyagilag támogatásra van szüksége, az nyugodtan jelezze felém. Én az istentisztelet után az irodában megtalálható vagyok, tehát hogyha ezzel kapcsolatban valakinek még kérdése van, jelentkezési lapra van szüksége, akkor forduljon istentisztelet után hozzám. Az a kérésem a szülőktől, hogy a május 15-ét határoztuk meg, mint jelentkezési határidő. Kérem, hogy ezt amennyire lehet tartsuk be, mert jó lenne látni azt, hogy körülbelül hány fővel számolhatunk. Vagy ha még valaki nem tudja addig eldönteni, legalább azt jelezze felém, hogy gondolkodik rajta, de még nem tudta eldönteni. Kérem továbbá a szülőknek a támogatását, buzdítását itt a gyerekek kapcsán, hogy próbálják oda elküldeni a gyerekeket, vagy hát igyekezzenek erre lehetőséget bocsájtani. Főleg a fiú szülőket szeretném kérni, annál is inkább, mert sajnos ebbe a középiskolás társaságba a fiúk eléggé kikoptak itt ebben az évben, gyakorlatilag karácsony óta, úgyhogy szeretnénk, hogyha nem csak egy lánykör lenne ez a középiskolás kör, mert azért vannak ilyen korosztályú fiúk is, hanem a fiúk is jobban bekapcsolódnának. Úgy gondoljuk, hogy ez a tábor lehetőséget nyújt majd arra is, hogy az ige, az evangélium mellett azért egy kicsit a társaság is jobban összeálljon, megismerjék egymást. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.